ma reggel a nehéz táncról fogunk beszélni, a tények és az emóciók között.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Mivel is kezdjük? Rengeteg gondolat és cetli van itt előttem az asztalon. Kezdhetnénk azzal, hogy már a múlt héten nem nagyon szívesen lettem volna Jay Powellnek az okniába, mert az a helyzet, amiben benne van, az nem egyszerű, mondjuk így. Vannak egy páran, akik azt mondják, hogy oké, de ő saját maga okozta azt a problémát, amiben benne van. Ez mind tehát lehet, hogy így van, csak nem segít. Mert csak azzal, hogy egy bizonyos helyzet, ha kialakult, ott olyanokat keresnénk, aki erről tehet, az a klasszikus gyenge megközelítése a dolgoknak, hogy nem én tehetek róla, hanem más. De ez nem oldja meg a problémát. És az Amerikai Központi Bank pont ebbe a dilemmába benne van, hogy mit is akar. És az a narratív, ami kialakult, azt lehet mondani 15 év alatt, hogy a Fed az figyel nagyon arra, hogy ha a tőkepiac, a tőzsde visszaesik, akkor belenyúl már azért, mert a befektetők, a nyugdíjpénztárak nagyon erősen a tőkepiacba fektetnek be, és ezt nem tudja megengedni, hogy túl erősen visszaessenek az értékek, mert akkor ez politikailag is veszélyes. És ezt a reményképet persze, hogy egy bizonyos csoport, főleg a befektetők, bebeszélik maguknak, kialakították, és remélik, hogy ez így is van. De mi, ha nem? És csak azt mondani, hogy oké, ezzel nem akarok foglalkozni, mert biztos, hogy ez lesz. Az tovább is csak egy oldalra fogadás, és a második oldalra nem foglalkozom. Mert pont amikor kialakulnak ezek a képek, és a piacban túl sokan elkezdenek egy sztorira fogadni, akkor érdemes megváltoztatni a sztorit. És ezt ki lehetett hallani egy picit az elmúlt hónapokban már a kommunikációkból azzal, hogy mennyire agresszívan ugye az igazgatósági kör, a Fed igazgatói kimentek a kommunikációba, hogy az a nagyon erős inflációhajtás, ami most elindult, ezt soft lépésekkel nagy valószínűséggel nem lehet megállítani. Mert ha azt nézzük, hogy honnan jön az aktuális infláció, ami nagyon erősen tovább is az ellátási láncok problémáiból jön, és ez miért létezik az ellátási láncoknál? Hát azért, mert van kereslet. És miért van kereslet olyan dimenzióba, ami nagyon erős? Hát azért, mert alapjában az emberek úgy érzik, hogy lehet agyra főre vásárolni, és mibe kerül a világ. És itt az összefüggés a központi bank oldaláról, és itt mindig Amerikáról beszélünk, persze, hogy Európa problémás másik helyzetben van, Európa közelebb van a nevezzük ugye a napi problémákhoz. Az amerikai gazdaság itt nagyjában nézve másképp kezeli a helyzetet. Az Amerikai Központi Bank még akkor is, hogyha persze, hogy Amerikában is van olyan ember, aki nagyon-nagyon közel van a napi problémákhoz, és azt se tudja, hogy honnan vegye elő a következő dollárt. De azzal, hogy tehát a fogyasztás és a fogyasztó hangulata az amerikai gazdaságban nagyon erősen összefüggésben van azzal, hogy hol vannak az árfolyamok. Minél jobb hangulatban van a tőzsde, annál bátrabb a fogyasztó, akár hitelre, akár kölcsönre, akár hitelkártyára fogyasztani. Ha megtorpannak a tőzsdei árfolyamok, akkor visszaesik a fogyasztónak a hangulata. Mivel visszaesik a fogyasztó hangulata, ezért a vállalatoknak a növekedési számai visszaesnek. Ha ezek a számok visszaesnek, akkor tovább csökken a hangulat. Tehát ez a klasszikus összefüggés, és az idén 2022-ben nem csak a részvénypiac az, ami korrigál, hanem azt lehet mondani, minden befektetési kategória, erről többet már beszéltünk, hogy a kötvényeknél is nagyon erős a visszakorrigálás, már azoknál a kötvényeknél, amelyikek napi szinten értékelnek vannak a tőzsdén. Mert ha valaki egy olyan befektetésbe megy bele, amelyik nincs napi szinten kereskedésbe is beértékelve, ott egy előny van, be tudom beszélni magamnak, hogy annak a kötvénynek, annak a befektetési kategóriának nincs ingadozása. Miért? Hát azért, mert nincsen napi árképzés. És ekközött táncolnak a befektetők is, hogy mennyire bírom ki a transzparenciát, és látom azt, hogy a piacokban aktuálisan miért jönnek azok az árfolyamok részre, amik létrejönnek, és az árfolyamoknak alapjában semmi közük nincs a belső értékekhez. Azok körül mozognak az árfolyamok, de ezt tudjuk, hogy az árfolyamok azok nem lineárisan össze vannak csatolva az értékekkel, hanem túlzásba viszi az árfolyam jobbra vagy balra, felfele vagy lefele a napi árakat, a piac. És hogyha intranszparens termékekbe megyek bele, akkor be tudom beszélni magamnak, hogy azok nem ingadoznak, de lehet, hogy sokkal nagyobb a kockázat. És egy ilyen 2-3 héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy főleg a szabályzott, konzervatív vagyonkezelőknél, nyugdíjpénztáraknál, nagy biztosítóknál egyre nagyobb az a része a portfóliónak, amelyik nem részvény, nem tőzsdén keresztüli napi szintű értékelt befektetés, nem olyan kötvényportfólió, amelyik napi szinten be van árazva, és az árfolyam változások láthatóak, hanem illikvid pozíciók, amelyik nincsen naponta beárazva, és a jövőben van egy állítólag 100-zal visszatörlesztő érték, és addig kamat. És ez a kockázat akkor növekszik, hogyha azt látjuk, hogy a napi hivatalos piacba a likviditás csökken. Miért? Na já, hát azon keresztül, hogy azt látjuk, hogy a napi likviditás szárad ki a piacból, csökken, ez azt mutatja, hogy milyen lelki állapotban van a piac, és ennek persze, hogy kihatása van illikvid pozíciókra is, csak azt nem látjuk. És ezzel kell minden befektető szembenézzen, hogy mennyire tudom a tényeket és a napi érzelmeket, emóciókat egymás mellett kezelni. A tegnapi napot is, ha megnézzük, akkor folytatódott az a vevősztrájk, így lehet mondani, még nem eladási pánik, hanem vevősztrájk. A piacokban 90%-a a tegnapi nagy, tehát a tegnapi keresletnek az csökkenő papírokon keresztül történt. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan kereskedések zajlottak a tegnap a piacban 90%-ba, ahol a nap végén az árfolyamok alacsonyabbak voltak, mint a nap elején. És ez azt jelenti, hogy ha nincsen vevő, de van eladó, akkor nagyon egyszerű, csökken az árfolyam. Mert likvid pozícióknál minden esetre létrejön egy deal. A kérdés az, hogy milyen árfolyamon jön létre ez a deal. Azzal, ami a tegnapi nap is lezajlott, ezzel például a Nasdaq, a technológiai index, az éveleje óta mínusz 25%-kal indult ebbe az évbe. Csak az elmúlt 3 napban mínusz 10%-kal csökkent vissza a technológiai index, ezzel első helyre került, érre került a Nasdaq a legrosszabb év első 4,5 hónapjával, 1973-ban mínusz 17%-kal indult az éveleje, 2002-ben mínusz 13%-kal, 2011-ben, amikor az eurokrízis volt, Görögország problémái voltak, mínusz 11%-kal. A tegnap a volatilitás plusz 17%-kal, tehát a VIX index 17%-kal ugrott felfele 34-re, jövünk olyan körülbelül 10, 14, 15, 16 pontú szintekről. Tehát szinte megduplázódott az elmúlt hónapokban. És tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor a kérdés az, hogy a piac most mire figyel éppen. Jay Powell a múlt héten próbálta azt jelezni, hogy oké, szigorít az Amerikai Központi Bank, és ezen keresztül úgynevezett soft landingbe szeretne belemenni, tehát hogy lassan lehűl a gazdaság, nincsen nagyon erős összeomlás, és hogy kvázi minden rendben van, csak helyre kell állítani a piacot. Na most, hogyha megnézzük, akkor 1965 óta a Fed 11 kamatemelési ciklusba ment bele, és ebből a 11 kamatemelési ciklusból 8 alkalommal nem soft, hanem hard landing lett. És a kérdés persze az, hogy 2022 és a következő években ez hogy fog sikerülni a Fednek. Tehát itt pillanatnyilag főleg a nagy globális tőzsdék nem is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mit mondott, vagy mit hallgatott el, vagy mit sugalt tegnap Putin, mert pillanatnyilag, hát azt lehet mondani, hogy az, ami ott történt, az a tőkepiacoknak ez egy ilyen non-event volt. Sokkal jobban örvendett volna annak a piac, hogyha még agresszívan teljesen tiszta állásfoglalás, vagy pozitívan, de hát erre nem remél senki, főleg ahogy figyeljük a képeket és látjuk, hogy milyen, melyik, tehát tovább is minden lépéssel azt lehet úgy körülbelül sejteni, hogy melyik év tizedbe vagy évszázadba akadt agyilag el, és olyan ember, aki elakadt valahol a múltba, azzal mai szinten értembe beszélgetni ugye elég nehéz, még meghallgatni is fáj. Na most, hogyha megnézzük, hogy mik a tények azok a legjobban a tegnap a kedvenc elemzőm oldaláról lettek összefoglalva, Kolanovics, JP Morgan-től. Ő azt mondja, hogy tovább is alapjában a piacba persze, hogy megvan az infláció veszély, de a tények nem változtak meg. És egyelőre egy globális recesszió az nem várható. Recesszió esetleg itt-ott regionálisan meg tud történni, de globálisan még nem. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen ez a buy the dip mentalitás passzol. Egy hallgató meg is írta az elmúlt napokban, hogy mikor ő néha hallja, hogy így buy the dip, akkor ő azt kell mondjam, hogy már nincs mit buy the dip, mert az elmúlt két évben vagy másfél évben annyiszor, mikor voltak piaci reakciók, akkor ő így kvázi belevásárolt, hogy már nincs meg a lehetősége nagyon így a buy the dip story-val belevásárolni. Ez persze, hogy újra azt mutatja, hogy mindegy, hogy hol van a piac. Az alap stratégia és koncepció mindig a legfontosabb, és az alapstratégia és egy egészséges koncepció nem a hozam maximalizálására van ráépítve, hanem az alapjában egyszer arra van felépítve, hogy olyan széles stratégiát és portfóliót állítsak össze, hogy mindegy, hogy a piacokban mi történik, és az összportfólióban benne a likvid tartalék, hogyha olyan piaci helyzetek vannak, mint aktuálisan, akkor ne legyen meg a nyomás, hogy mostani helyzetbe bele kelljen nyúljak a portfóliómnak olyan részébe, amelyikbe veszteséget realizálok. Hanem egyszerűen ilyen piaci helyzetekben tudom hagyni a portfóliót, és a likvid igényeket meg tudom oldani a likviditásból, a tartalékból, ami van. És itt jön a következő gondolat, hogy oké, de akkor kiveszek a portfólióból még több likviditásba. Ha ez szükséges a likviditás oldaláról, oké, de ha megvan egy alapstratégia és megvan egy alapportfólió, akkor abból menekíteni ki pozíciókat, ugyanaz a kockázati és a spekulációs szint, mint azt mondani, hogy akkor már jó most venni, és csak azért, mert aktuálisan historikus mélypontokat látunk, csak azért most belevásárolni. Csak ha megnézzük a tegnapi piaci likviditást, hogy mennyire száraz volt a piac, mennyire kevés volt a likvid tartalék, és ez ugye két oldalról is jön. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a szabályzás az oda vezetett, hogy például a bankok, mint pufferek, főleg azokban az időkben, amikor kevés a likviditás a piacba, ők eltűntek. Mert egyszerűen a szabályzó visszafogta azt, hogy a bankok kreatívan hiteleket keressenek, gyűjtsenek össze, és ezen keresztül menjenek, kezdjenek a piacba belevásárolni. Tehát ez a puffer szerepük megszűnt. Csak bele kell gondoljunk, hogy a portfóliók stabilizálásába az első fontos eszköz és elem a kötvények voltak, és a kötvények a portfóliókba a magas kamaton keresztül tudták a részvény ingadozásokat kompenzálni. Ez azzal, hogy nincsen kamat, megszűnt. A másik puffer kompenzáció lehetőség, ez a pénzügyi szektorban ugye a bankok voltak, ez a szabályzó oldaláról le lett állítva, ami egészséges is, mert azt láttuk, hogyha nincsenek szabályozva, akkor Sodom and Gomorra elv szerint jupidó, mibe kerül a világ, ők mindenbe belementek, mindenbe belevásároltak, és ezzel a pénzügyi válságot okozták a piacoknak. És tehát, hogyha ez a puffer szerep megszűnt, a központi bankok felléptek egy ideig, hogy átmenetileg ők legyenek azok, akik vásárlás likviditást hoznak a piacba, a központi bankok most vonulni akarnak vissza, akkor ez teljesen logikus, hogy kiszárad a likviditás a piacokból. Ha csak a szabad piac marad meg, csak a befektetők maradnak meg, akkor a tények háttérbe kerülnek, mert a piac az nem tényszerűen cselekszik. Az emócióból kapkod, csapong össze-vissza, vagy a kapzsiságban, vagy a félelemben van. És ezért látjuk azt, és ez a jövőben egyelőre nem fog változni, hogy a nagyon erős, nagyon-nagyon likvid napok, teljesen kiszáradt napok gyakrabban meg fognak jelenni, mert nincs puffer a piacban. És olyan egyszerűen, olyan hamar ez nem tud megjelenni, ez nem mindegy kapcsoló, hogy bekapcsolom, és azt mondom, hogy oké, akkor a piac most mit árazott be, és a likviditás most sok vagy kevés, nem. Ez egy folyamat, ami zajlik. És ezt lehet látni olyan szektorokban, ahol ugye minden a reményre volt felépítve. Keresem éppen a számokat, mert még a tavaly egy évvel ezelőtt körülbelül arról beszélgettünk, hogy például egy Rivian, amelyik a tőzsdére ment, mennyire kvázi szárnyalt, ment felfele az árfolyamokba, igen, és hogy kielőzte a tőzsdei árfolyam szemszögéből nézve a nagy autógyártókat, és főleg a Robin Hoodok és a Reddit boldog, és a To the Moon új fiatal befektető kategória, most minden más is meg fog változni, és ugyanúgy, mint akkor mondtam, hogy fiók, még hosszú ez az egész sztori, csak nyugodtan lassan ígyük a kávét, mert nem forró lesz. Ma megnézem a Rivian-t, akkor mínusz 85%-kal van az árfolyam pillanatnyilag, a legmagasabb árfolyamhoz nézve, és a tegnap a plusz nyomás, és ebből látjuk azt, hogy azért, mert valami sokat korrigált, ez nem azt jelenti, hogy ennek vége van, mert minden szintről megvan a lehetőségem mínusz 50%-kal csökkenni, minden szintről, minden nap újra. Lejárt az úgynevezett lock-up period. Tehát a lock-up period az azt jelenti, hogy amikor egy részvény a tőzsdére megy, akkor egy ideig le van zárva, az a lehetőség, hogy azok a tulajdonosok, azok a nagy befektetők, akik a tőzsdére menetel előtt már ott voltak, ők kiszállhassanak a részvényből, Mert akkor persze, hogyha bemegy a tőzsdére egy részvény, akkor egyből elkezd zuhanni az árfolyama. Ezért ez lejárt most, és a nagy része a befektetőknek jelezte, hogy ők tervezik azt, hogy ki fognak szállni. Tehát mínusz 85%-án már eddig csökkent a részvény, és most megvan pluszba az eladási nyomás, és kevés a likviditás a piacba, és veszteséges a cég, és aki pillanatnyilag nem tud eredményeket felmutatni, annak nehéz a helyzete, mert a piac pillanatnyilag csak azt nézi, hogy kinek egészséges a bizniszmodelle, kinek egészséges a cashflow-ja, kinek van eredménye, és még a blue chip-ek is tegnap olyan szinteken mozdultak, egy Boeing, amelyik nagy blue chip, mínusz 10%-kal, vagy egy Chevron, ahol Warren Buffett a múlt héten jelezte, hogy ő belépett, és investál, ennek ellenére mínusz 6,5, szinte 7%-kal. Tehát ezt látjuk, hogy ha a piac szűk helyzetben van, akkor napokon keresztül mindent kidob. Ez mit jelent a befektetőnek? Azt, hogy újra vissza kell térjek, és azt megnézem, hogy mennyire egészséges az alap portfólióm. És a napi híreket nyugodtan kikapcsolni. Ha már megvan az egészséges tartalék, megvan az egészséges portfólió, akkor ezzel megyek tovább. Ha van plusz likviditás, akkor nem arra kell várjak, hogy akkor most szerencsejátékból betolni egy nap mindent all in, mert ez most jó. Na, maximum a rendszeres rávásárlást a portfólióra azt aktiválom, azért, hogy olyan portfólió részekbe, amelyek passzolnak az összkoncepcióhoz, oda folyamatosan belevásárolok, és aki ez hosszabb ideje hallgat, az már többször rá is jött, hogy egyelőre nem győzött engem meg a piac az elmúlt 30 évben, hogy szerencsejátékos ide-oda ográlással nyerni lehet, de hamarabb hasra esni. Tehát ilyen tapasztalat is kell néha egy pár befektetőnek ezzel. Ja, a mai naphoz is egy kellemes, sikeres napot kívánok mindenkinek. Hónap reggel újra a következő PFS kávézac alkalmából halljuk, látjuk egymást, látjuk már így mentálisan, de halljuk minden esetre.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!